Tehát Pál első levele a korintusiakhoz, 12. rész, és a 12. verstől olvasom. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengémnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, nagyon hálás a szívünk, hogy újra együtt lehetünk. Hálás a szívünk a te igédért is, ami élő és ható. Köszönjük, hogy ez a te szádból származik, és eljut a mi szívünkhöz, és megtermi annak a gyümölcsét. Vizsgálj meg Istenünk ma, és taníts bennünket a te igédből, legyél itt közöttünk, és áld majd az Isten tiszteletünket. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen. Harmadik alkalommal van lehetőségem itt szolgálni közöttetek vasárnap délelőtt, és előző két alkalommal két bibliai könyvet vettünk át, egy hosszabbat, meg egy rövidebbet valamilyen szinten. Az első az Ezékiel könyve volt, legutóbb a Júdás leveléről volt szó, és ahogy most látjátok a kiosztott papírokon, az első korintusi levél lesz a téma. Az Isten tisztelet végére készítettem egy kis meglepetést, vagy ajándékot annak, aki szeretne tovább kutakodni egy kicsit. Mind a három könyvből, ami eddig volt, ugye ma van a harmadik, készítettem egy ilyen kis összefoglalót, ami praktikusan és tömören összefoglalja a könyveknek a témáját. És aki szeretne, az elvehet az Isten tisztelet végén egyet, ott hátul a kis asztalkán van. Ritkán, nem sok sorozatot követek, de ritkán megnézek egy-egy sorozatot. Van konkrétan egy kedvenc amerikai sorozatom, ami egy krimi sorozat. Nyilvánvalóan csak magyarul nézem, és azért nem is tudom mindig követni. És egy krimi sorozatnak megvan az a negatív tulajdonsága, hogy általában meghal az elején sajnos valaki, és ugye akkor az illetékes hatóság elkezd nyomozni arról, hogy akkor mi is történhetett, ki a gyilkos, miért tette, és hogyan történt ez az egész. És ilyenkor sokszor előfordul az, sok részben szinte mindig ugyanaz történik, hogy elmennek az áldozatnak egy hozzátartozójához, vagy kollégájához, vagy aki éppen ugye aktuális, és az egyik kérdés az, hogy volt-e az áldozatnak szerinte valaki rossz akarója, vagy valaki ellensége, vagy valaki, aki keresztbe akar neki tenni. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel a kérdéssel, és nem ismerlek minnyájátokat ennyire részletesen, de talán azt kijelenthetem, hogy sajnos van egy valami, vagy egy valaki, aki rosszat akar tenni nekünk, aki a mi rossz akarunk, aki a mi ellenségünk. Erről szól a korintusi levél részben, és ez a mi rossz akarunk, ez egyfelől a mi testünk. Nem tudom, hogy hányszor érzékeltétek-e már azt, hogy éppen azon veszitek észre magatokat, hogy azt teszitek, amit nem szeretnétek. Vagy éppen olyan indulat van bennetek, amit nem is értetek, hogy honnan került oda. És erről beszél a, mielőtt még az 1 Korintusba belásnánk magunkat, a Galata 5. része, ahol is azt mondja az ige, hogy mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymásra, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A korintusi levélről fogunk beszélni, és ahogyan látjátok a papírokon, ennek része lesz mindenféle kísértés is. Mert tudjuk azt, hogy a test a lélek ellen tör, és a testünk valami egészen másra törekszik, valami egészen mást akar, mint sokszor Isten lelke akarna bennünk. Ezt akár érzékelhetjük abban is, hogy hát vannak olyan napok, amikor nehezebb leülni, igét olvasni, vagy imádkozni, és a testünk néha egyáltalán nem akar Isten dolgaival foglalkozni, nem akar lelki dolgokkal törődni. És a kísértésnek ebben a levélben is, meg egyébként is 3 alapvető formáját fogjuk megnézni. Ez pedig az első kísértésnél látszik a legjobban, ami ugye az Édenkertben történt. Amikor visszamegyünk Ádám és Éva történetéhez, és a bűnbeesés történetéhez, akkor az 1 Mózes 3.6-ban olvassuk azt, amikor ugye a kígyó hát próbálja rávenni Évát, hogy vegyen abból a gyümölcsből, amiből Isten mondta, hogy ne. És ott azt olvassuk, a Károlit olvasom, mert ebből jobban érthetővé válik a 3 fajta kísértés. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele lévő férjének, és az is evék. Tehát a 3 fajta kísértés az, hogy jó az a fa eledelre, hogy kedves a szemnek, és hogy kívánatos a bölcsességért. Ugyanezt a 3 fajta kísértést fogjuk megnézni az 1 Korintusban is, és akkor talán most már, akinek van Biblia, nyilván könnyebb lesz követni, hogyha velem lapozgattok. Az első kísértés az, hogy a testünk elsőségre vágyik a bölcsességben. Elsőségre vágyik a hatalomban, elsőségre vágyik egy csomó minden dologban. Ezt a témát az 1. Korintus első 4 fejezete nagyon jól bemutatja. Az, hogy az ottani keresztények versengtek abban, hogy a világi bölcsességben ki a jobb, hogy ki az, aki jobb tanítót követ, ki az, akinek nagyobb hatalma tud lenni ezáltal. És hát ugye szeretjük a hatalmat, a testünk is szereti, ki az, aki egy versenyen utolsó akar lenni, vagy nem tudom. Tehát, hogy elsők akarunk lenni, szeretjük a hatalmat, szeretünk irányítani, és ez jól látszik, de talán amikor már ennek érdekében lényeges lépéseket is teszünk, akkor az már lehet, hogy nem az egészséges szint. Szeretnék felolvasni is ebből az első 4 fejezetből egy rövid szakaszt, az első fejezetből, hogy lássuk, hogy tényleg mi történt ott Korintusban, és hogy mit akartak ott a hívők, és miről tanít Pál ott nekik, mert talán ez a lényeges számunkra is. Tehát az első fejezet 18. versétől olvasok 5-6 verset. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók ját kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki számolt esetleg, hogy a bölcsesség hányszor hangzott el ebben a szakaszban, de rengetegszer, és még egyébként a fejezet további részében is sokat beszél Pál a bölcsességről, és azt mondja a 2. fejezet első versébe, hogy amikor ő oda ment, akkor sem a bölcsesség fölényével hirdette az evangéliumot, meg Isten igéjét. ne essünk abba a csapdába, hogy a bölcsesség, vagy nem tudom mit, vagy akár a lelki érettség is nagyobbá, vagy hatalmasabbá tesz bárki másnál. Ugyanúgy a kegyelemre van szüksége mindannyiunknak, és Pál nem élt vissza azzal a bölcsességgel, amit Isten adott neki. Azt mondja, hogy nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás, vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Egyáltalán nem emeli magát följebb, és Korintusban viszont látjuk azt, hogy ott viszont volt, aki így tett, ezt a 3. fejezetben olvassuk. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek, tehát a korintusiak között, ebben a világban legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. A világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva, megfogja a bölcseket ravasságukban, aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Nem hiszem, hogy itt Isten az ellen a bölcsesség ellen tanít, ami például Salamon életében volt, és amit Istentől kapott. Egészen egyszerűen arra mutat rá, hogy ne kezdjünk el versengni, ahogyan itt Korintusban a hívők kezdtek, mert ez gyermetek dolog. Azt mondja itt Pál, hogy ti gyermekek vagytok még hitben, testiek vagytok, és ez irányít titeket. És nagy kísértés lehet az számunkra, hogy a bölcsességben, vagy a hatalomban, vagy a tudásban mi legyünk az elsők. És talán ezért hajlandóak vagyunk lenyomni másokat, talán nagyobb erőfeszítéseket teszünk, mint aminek helye lenne az életünkben e téren. Tehát az első kísértés az, hogy a test bölcsességre vágyik, vagyis elsőségre vágyik a bölcsességben. A második kísértés az 5. fejezettől a 7. fejezet végéig olvashatjuk, és talán ez az, amiről Korintusban nagyon híresek voltak az emberek, talán ez az, ami először eszünkbe jut a korintusi levélről, ugye a paráznaság, és az, hogy a szexuális vágyakat rosszul kezelik egyszerűen. És Pál azt mondja, hogy az a hír járja rólatok, hogy olyan paráznaság van közöttetek, ami még a pogányok között sincsen. És látjuk azt, hogy Korintusban még az se volt egyértelmű, hogy mindenkinek legyen saját felesége. Hiszen Pálnak ezt külön le kellett írni, hogy mindenkinek legyen saját felesége miatt. Olyan hiányosságok voltak abban a gyülekezetben, ezen a téren, hogy Pálnak talán a legalapjaitól kellett újra kezdeni dolgokat, és jól ismerjük ezt az egészet, mi életünknek is része sajnos, mert manapság már kevés olyan megnyilatkozást látunk, akár az interneten, akár az út szélen egy plakáton, ami ne lenne valamilyen szexuális töltettel tele, és arról már nem is beszélek, hogy mi azért szoktunk filmeket nézni, mert ez egy jó kikapcsolódás, nehéz ma már olyan filmet találni, ami ilyen szempontból tiszta. Körülvesz bennünket ez a testiség, és ebből mind a három kísértés részből fog felolvasni, ebből is, a 6. fejezet 13. versétől. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaival legyenek, szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Pál itt nem csak arról beszél, hogy a paráznaság volt itt a probléma, hanem egészen egyszerűen az is, amikor rosszul bánunk a testünkkel, amikor nem becsüljük meg azt, amit Isten adott nekünk, mert a mi testünk sáfárságra adatott, sáfárságra kaptuk, és konkrétan ezekben a fejezetekben Pál a paráznaságról beszél, és a szexuális tisztátalanságról, és vágyakról, és azoknak a kordában tartásáról. De nagyon fontos látni azt, amikor a testünkről gondolkodunk, hogy amikor megtértünk, akkor Isten lelke a mi testünkbe költözött. És erre figyelmeztet itt Pál, hogy a test a lélek temploma. És amikor vétkezünk ilyen módon, akkor Isten ellen vétkezünk legelső sorban, és a lélek ellen, ami bennünk lakik, és gondoljátok el, hogy milyen dolgok történnek a mi testünk templomában néha. Aztán Pál emlékeztet itt arra is a 6. fejezet 9. versében, hogy nem tudjátok, hogy Istent, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. És utána folytatja, hogy se bálványimádók, házasságtörők, bujálkodók, fajtalanok, ezek mind ugye a parázassághoz kapcsolódó dolgok. Itt talán nem, itt egyáltalán nem arról van szó, és több ilyen szakasz is van az igében, hogy ha egyszer ez a kísértés erőt vett rajtunk, és legyőzött, akkor mi nem örökölhetjük Isten országát. Ez életmódról szól, arról szól, hogy ne válasszuk ezt, hogy ne tűrjük meg, hogy ne engedjük azt, hogy ezek ott legyenek az életünkben. És ha megrekedtünk, akkor ha megrekedtünk valahol, valamelyik területben, akkor ne engedjük, hogy a sátán elhitesse velünk, hogy nincs tovább, hogy nem lehet tovább lépni, hanem Isten az, aki azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és ez az erő működik bennetek. Egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban, hogy nagyon gyakran tudjuk értelmezni az odaszánás szót lelki értelemben. Mostanában egyre inkább, vagy lehet, hogy talán csak fiatalok között divat ez, hogy azt mondjuk, hogy odaszánás, hogy van ilyen alkalom, amikor újra elhatározhatjuk magunkat, hogy Isten, újra elhatározhatjuk, hogy Krisztus mellett akarunk elköteleződni, hogy vele akarunk járni, hogy őt akarjuk szolgálni. És szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ebben a szakaszban nem csak lelki odaszánásról van szó, hanem testi odaszánásról is. Azt mondja az ige, hogy dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Hogy lássuk azt, hogy nem csak a szívünket tudjuk odaszánni Istennek, hanem a testünket is, a tagjainkat, a kezünket, lábunkat, és tudjuk azt is Isten dicsőségére használni. Aztán lépjünk tovább a 3. kísértés területre, tehát ugye eddig láttuk azt, hogy elsőségre vágyik a testünk egy csomó mindenben, hogy ott van benne egy szexuális vágy, amit kezelni kell, amit kordámon kell tartani Isten ereje által. És a 3. területet pedig a 8. fejezettől a 11-ig olvashatjuk, és ezt egészen egyszerűen úgy fogalmaztam meg, hogy a testünk jól lakottság érzésére vágyik. Mert itt Pál konkrétan az ételről beszél ezekben a fejezetekben a legtöbbet, és ez egy nagyon ilyen bagatell dolog lehet, és talán sokunkat annyira nem érint ez a fajta kísértés, de mindjárt ebből is olvasok egy szakaszt, és azért meglátjuk, hogy itt nem csak azért az ételről van szó, nem csak arról van szó, hogy ebben is korlátoznunk kell magunkat, és létezik ebben is kísértés. Itt a 10. fejezetből fogok olvasni az elejéről, és aztán a 25. verstől is. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. És a 25. verstől még egy egészen konkrét szituációt hoz Pál. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. Mert az Úré a föld, és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. A lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolná az én szabadságom a másik lelki szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És ha megfigyeltétek, itt bőven van arról szó, hogy lelkiismeret, hogy lelkiismereti okok. Itt bőven van arról szó, hogy egymásra figyelés, hogy a másik miatt ezt nem teszem, vagy ezt teszem. És hogyha tovább megyünk egy picit, akkor a 11. fejezetben, amit jól ismerünk szakasz az úrvacsoráról, ha egy kicsit korábbról olvasunk, akkor azt mondja itt Pál, hogy amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. És képzeljétek el, hogy Korintusban ez lehetett a helyzet, hogy amikor úrvacsoráról volt szó, akkor valaki elővette a rántott húsos szendvicset, valaki pedig nem evett semmit, mert nem volt mit ennie, vagy éppen egy darab száraz kenyeret evett. És óriási különbségek voltak az emberek között, és teljesen félreértelmezték az úrvacsorát. Több síkon is kisiklott ez az egész gyakorlat. És Pál mindezekkel tulajdonképpen arra akar bennünket tanítani, azt akarja nekünk mutatni, hogy ne váljon bálvánnyá semmi az életünkben. Se az étel, se mi magunk, se a karrier, vagy a munka, vagy a hagyomány, és amit az úrvacsora gyakorlatában látunk, tovább olvasom, hát nincsen házatok, hogy ott tegyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki jól lakott és gazdag volt, és a másik meg szegény volt, hanem azt mondja, hogy megvetik azokat, akiknek nincsen. Hogy van státusz, van pozíció. És ez is mennyire jellemző bálvány lehet manapság. Ugye ma már nem olyan bálványokat állítunk, mint a Biblia időkben, de ugyanúgy ott vannak azok a dolgok, amiket az előbb soroltam, és talán ott van ez a státusz, ez a pozíció, vagy a hatalom hajhászása, vagy éppenséggel a telefonunk, ugye, ami elég sok helyen ott van nekem is sajnos, hogy hol van a szívünk, hol van az időnk. Gondolkodjunk egy picit el azon, hogy mi az, ami kísértés számunkra, ami bálvánnyá válhat könnyedén. Tehát erről a három alapvető kísértésről beszéltünk itt, ami Korintusban nagy szükség volt, hogy Pál erről írjon. Az első volt ugye, hogy elsőségre vágyunk, a második az volt, hogy tisztátalan vágyak vannak sokszor bennünk, és a harmadik az, hogy ne váljon semmi bálvánnyá, hogy a testünk ugyan a jól lakottságra vágyik, de vágyik még egy csomó mindenre, ami túl fontos lehet. És ugye ez a három kísértés volt leírva az első 11 fejezetben, és most érkezünk el a 12. fejezetre, amiből felolvastam az igét, és talán ami lényeg ennek az egész levélnek. A Krisztus teste. És amikor ezt olvassuk, akkor fontos látnunk ezt a kontextust. Azért hoztam ezt az egész levelet egyben, és nem csak ezt a szakaszt. Mert miért van az, hogy Pál itt Krisztus testéről beszél? Ugye azt mondja, tudjuk, hogy itt a gyülekezetről van szó, rólunk van szó akár, akik kiegészítjük egymást, mindenki másféle tagja ennek a nagy testnek. De Pál miért azt mondja, hogy Krisztus teste? Miért nem azt mondja, hogy Krisztus népe? Vagy Krisztus gyermekei, vagy testvérei? Vagy Krisztus gyülekezete? A választ talán sejthetitek, pont azért használja ezt a test kifejezést, mert itt testi dolgokról volt eddig szó. A korintusiak testiek voltak. És Krisztus testéről gondolkodva, engedjétek meg, hogy most éppen ne a gyülekezetre tereljem a figyelmet, hanem konkrétan Krisztus testére. Arra, hogy ő eljött a földre ide közénk, egy emberi testben, olyan testben, amiben a korintusiak éltek, amiben mi élünk. És egy érdekes igét szeretnék felolvasni, amit szintén talán jól ismerünk a zsidókhoz írt levélből. 4. rész 15. versét, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Krisztus ebben az emberi testben, amiben eljött, ugyanúgy kísértést szenvedett mindenben, mint mi. Talán ugyanezek a kísértések ott voltak az ő életében, de bűntelen maradt, tökéletes maradt. Soha nem követett el egy bűnt sem. Ami azért nehéz, mert már gondolattal is könnyen vétkezünk, már egy tekintettel is könnyen vétkezünk. Krisztustól mindez távol maradt. És olyan főpapunk van, aki meg tudja érteni, mi az, hogy kísértésben lenni. Azért mondom ezt, mert amikor Ugye húsvét néhány hete volt, és akkor emlékeztünk az Úr Jézus kereszt halálára, és amikor ő végigjárta azt az utat a keresztig, már a Getsemáné kertben is ugye kísértés gyötörte. És végig, ugye tudjuk, hogy megverték és leköpték, és azt mondták, hogy hát mondd meg, hogy ki proféta, hogy ki köpött le, hogy ki mondta rólad ezt, profétáld meg, ha proféta vagy. És Krisztus csöndben maradt. És aztán ott volt a kereszten, és ugye oda mentek a farizeusok és az írástudók, és azt mondták, hogy szállj le a keresztről, ha te vagy a Krisztus, ha van hatalmad tényleg, szállj le akkor. Hát milyen kísértés ez? Krisztusnak lett volna hatalma. Ugye tudjuk, amikor Júdás elé ment a csapattal, és azt mondja, hogy hát botokkal jöttek elém. És Péter akkor nagyon heves volt, és akkor levágta egyik templom szolgának a fülét, és azt mondta Jézus, és ott fölhívta a figyelmet, azt már nem emlékszem, hogy a tanítványoknak, vagy ugye mindenkinek, hogy éppen akkor 12 sereg angyalt is hívhatott volna. És azt mondhatta volna, hogy ennyi, akkor nem tovább. És akkor Isten csak csalódik egy jót az emberekben, és tovább lép. De Jézus nem ilyen volt, hanem végigvitte. És kísértések között volt, éppen csak az utolsó napját emelem ki, de végig. Végig ugye, ha a pusztánból lévő megkísértésére is gondolunk. Telve hatalommal, mégis kísértések között. És talán így vagyunk mi is, mint gyülekezet, és mint testvérek is. Isten lelke bennünk lakik, erősek vagyunk néha, erősek vagyunk talán közösen, mint gyülekezet, és Isten közöttünk van. Mégis kísértések és szenvedések között lehetünk, ahogyan Krisztus volt a kereszten. És arra hív ez a szakasz, arra hívja fel a figyelmet Krisztus teste ebben a szakaszban, hogy álljunk meg a kísértésben, hogy van erő rá. Van erő arra, hogy mindez a sok nyomorúság és kísértés és próba kivéthető és túlélhető, legyőzhető. És ugye azt olvassuk Jakabnál, hogy boldog az, aki a kísértés idején kitart, mert elnyeri az élet koronáját utána. És látjuk ezt Krisztusnál is, aki utána fölvitetett a mennybe, és hányszor olvassuk róla, hogy az Isten jobbjára ült, és ott uralkodik. Tehát arra vagyunk elhívva, hogy Isten akaratában és szentségében járjunk, ahogyan Krisztus is. Bármilyen kísértés van körülöttünk. És aztán a kiosztott lapon látjátok, hogy három megoldás is van, amit szintén Pál hoz. Azt nem fogom nektek tudni megmondani, hogy Pál miért ezt a három megoldást hozza, vagy miért erről tanít, de talán nem is ez a fontos, hanem hogy mi mit tanulunk ezekből, és megnézzük ezt a három fejezetet még a levél végéig, a 13, a 14 és a 15. fejezetet. És talán ezeket tudjuk majd a legjobban alkalmazni az életünkben és a gyülekezetben is. Ugye a 13. fejezet beszél a szeretetről, a szeretet himnusz, amiből akár hosszabb szakaszt is sokan tudunk fejből. Mit lehet még mondani a szeretetről? Ugye annyit hallunk róla, de a 11. versben, ebben a fejezetben Pál azt mondja, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat, felnőttem lelkileg. És talán ilyen szeretetre hív bennünket Isten, felnőttes szeretetre. Olyan szeretetre, amit úgy fogalmaztam meg, hogy megismerő szeretet. Nem feltétlen érzésen alapul, sőt, legtöbbször nem érzésen alapul, hanem azon, hogy szeretném megismerni a másikat. Szeretném őt szeretni és megismerni, és közelebb kerülni hozzá. És amikor erről a szeretetről gondolkodunk, talán sokszor a házasság is eszünkbe jut, vagy talán könnyebben átéljük ezt a házasságban, amikor egyáltalán nem biztos, hogy itt érzéseknek kell lenni. Sokszor nem biztos, hogy vannak érzések, hanem egyszerűen csak szeretni kell, mert tudunk úgy szeretni, ahogy kell. És ez egy nagy kiváltság, mert ugye Krisztus azt mondta, hogy úgy hagylak itt titeket, hogy szeressetek úgy, ahogyan én szerettelek titeket. Egymást szeressétek, mert ezt fogja látni a világ. És amikor talán ezt kiváltságként kezdjük felfogni, és észreveszik azt, hogy milyen szeretetre vagyunk mi képesek, akkor azt talán motiválhat is bennünket ennek a gyakorlásában. A 14. fejezet egy hosszabb fejezet, és ott arról beszél Pál, hogy van két ajándék, a nyelveken szólás és a profétálás, de ő inkább a profétálást preferálja. És ez pedig azért van, mert Pálnak az volt a prioritás, mondhatom úgy is, hogy az volt a prioritás, és hogy prioritás volt, hogy egymást építsék a tagok ebben a gyülekezetben. Mert a nyelveken szólás annyira nem épít, mint a profétálás, de értsük ezt meg magunkra nézve, legyen fontos számunkra az, hogy egymást építsük. Ez ne csak egy ilyen plusz legyen, ami eljünk a gyülekezetbe, aztán vagy épülünk, vagy nem, vagy beszélgetünk, vagy nem, vagy bátorítjuk egymást, vagy nem, hanem legyen ez fontos, mozgasson ez meg bennünket, ahogyan a szeretet. És az a baj, hogy amíg ugye hajlamosak vagyunk sokszor apróságokon megbotránkozni, vagy kibukni, akkor épp, hogy ennek az ellenkezője valósul meg, akkor nem annyira bátorodunk fel egymás által, akkor nem annyira épülünk. És amit ez a fejezet tanít, vagy tanított nekem is például, az elmúlt időszakban nagyon sokat gondolkodtam arról, és arra jutottam, hogy néha az egység a testvérek között sokkal fontosabb, mint az igazságom. Sokkal fontosabb, mint az, hogy nekem legyen igazam. És lehet, hogy ezért megéri áldozatot hozni, lehet, hogy ezért megéri olyan éneket énekelni, ami nem tetszik, vagy olyan alkalmon részt venni, amihez nincs kedvem. Mert lehet, hogy fontosabb, és lehet, hogy nagyobb dolgot végez Isten benned is azáltal, hogy azt teszed, amihez éppen a testednek nem volt kedve, de talán Isten erre hívott. És lehet, hogy lehetőséget ad Isten arra is, hogy egymást építsük ezáltal. A 14. fejezet végéről szeretnék csak egy igét felolvasni, ami szintén elég gyakorlati. A 23. verstől. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és minnyáján nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok, hát ugye a külsősök, a hitetlenek, akik nem tértek még meg, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök. De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, értsük a prófétálás alatt a tanítást, a bátorítást, a beszélgetéseket, az egymás gondolatjának a megértését. Tehát ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Hát milyen jó gyülekezet ez már. Ahol bejön valaki, és leborulva imádja az Istent, mert látja, hogy az Isten közöttünk van. Mert itt tudjuk bátorítani egymást, itt egység van, itt szeretet van, olyan, amilyet Krisztus mutatott. És a harmadik területre térve, a harmadik alkalmazásra térve, a 15. fejezetben arról olvasunk, ahogyan Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem feltámadt, és Pál felhívja a figyelmet arra, hogy enélkül a mi hitünk semmit nem ér, enélkül nincs értelme annak, hogy itt vagyunk, akár haza is mehetnénk most, és már lehetne korábban ebéd. De nem csak arról beszél, hogy Krisztus feltámad, hanem arról is, hogy mi is fel fogunk támadni egy másik testben. Egy olyan testben, ami alkalmas arra, hogy Isten közvetlen jelenlétében legyen. Ugye beszéltünk a levél elején arról, hogy ez a test gyenge, kísérthető, és nagyon sokszor el is bukik. És itt pedig a levél végén azt olvassuk, hogy lesz egy test, ami soha nem fog elbukni. Amikor nem lesz több kísértés, amikor nem lesz több nyűg, amikor nem lesz több fájdalom, és olyan testet készít Isten számunkra, ami örökké való. Itt a 15. fejezet vége fele, az 51. verstől olvasok két igét, hogy íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyáján elhunyni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Isten ezt a munkát már elkezdte bennünk, azáltal, hogy Krisztus testének a tagjaivá váltunk, hogy megértettük az ő áldozatát, hogy ő megváltott minket. És akkor Isten elkezdett egy olyan munkát, aminek a vége jóval túlmutat a földi létem. Aminek a vége az lesz, hogy hasonlatossá leszünk az ő fiához, és több kísértés nem fog gyötörni bennünket, semmifajta bűn nem lesz úr már rajtunk, hanem az ő szentségéhez, ő szentségében járhatunk, és az ő hasonlatosak lehetünk ő hozzá. Összefoglalásképpen, ugye láttuk az elején azt, hogy gyengék vagyunk, és sokszor azt teszik, amit nem akarunk. Három kísértés fajta az, ami sokszor legyőz bennünket, legyűr bennünket. És aztán láttuk Krisztus testét, ami a lényeges mondani való ennek a levélnek, és az, hogy ő hogyan váltott meg bennünket ebben a testben, ugyanabban a testben, amiben most mi vagyunk, és hogyan győzte le az összes kísértést. És aztán a végén láttunk három alkalmazást, az, hogy szeretni egymást ebben a Krisztus testben, hogy megtartani a rendet, hogy bátorítani, bíztatni egymást, és a harmadik pedig az, hogy megszentelődni ebben a Krisztus testben, hogy szenté válni, hogy ez a munka haladjon előre, amit Isten majd bevégez azon a harsonaszó napján. És a végén szeretnék felolvasni egy igét a János első leveléből, ami talán összefoglalja az egész levelet így egyben, és aztán imádkozni fogunk. János első levele, második rész, 16-17. vers. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, elismerjük neked azt, hogy nagyon komolyan szükségünk van rád, hogy nagyon sok kísértés vesz bennünket körül nap, mint nap, és nem mindig tudunk megállni. Kérlek, bocsáss meg ezt nekünk, bocsáss meg ezt nekem. De köszönöm neked azt, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, te fiadat, és nem mint Isten, nem mint szuperhős jött el, hanem hasonlóképpen, mint amilyenek mi vagyunk. És köszönöm azt, hogy ebben a testben szerzett megváltást nekünk, hogy ezáltal legyőzte a bűnt és minden kísértést, és köszönöm, hogy az ő halála és feltámadása által mi is győzhetünk a kísértésekben, a bűn elleni harcban, és köszönjük azt, hogy neked jó ígéreteid vannak a jövőnkre nézve, köszönjük azt, hogy azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, azt te bevégzed, majd egy utolsó napra, amit te elhatározol. És imádkozom, Uram, azért, hogy adj nekünk szeretetet ebben a gyülekezetben is egymás felé, és akár mások felé is, akik éppen nem járnak ebbe a gyülekezetbe, de ugyanúgy testvéreink, segítsünk, hogy lássuk a bátorításuk helyeit, azt, hogy tudjuk megerősíteni egymást egy-egy területben, hogy tudjuk építeni egymást, és úrunk, formálj bennünket a te szentséged által, és legyél előttünk nap, mint nap példa, hogy tudjunk a szentségben, a megszentelődésben is járni, és előtted tisztán megállni. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.